Rádió magyar nyelvadását hallják Jeruzsálemből. Ma a zsidó naptár szerint 5768 év ápró 3-a, a polgári naptár szerint 2008. augusztus 4-e hétfő van. Köszöntjük hallgatóinkat, Shalom, Erev Tov, a mikrofonnál Herbst Mónika. Híradásunk tartalmából. Askenázi tábornok kijelentése szerint Izrael tudja, hogy kik és hol tartják fogságba Gilad Shalit katonát. Izraeli biztonsági erők mentették ki Gázából a Fatah terror szervezet embereit. Újabb érdekes régészeti leletek kerültek a napvilágra. Híreink után Ádám Ráhel felvételét hallhatják, és most a részletes híreink következnek. Gabi Askenázi vezérkari főnök ma találkozott katona újoncokkal. A vezérkari főnök kijelentette, hogy a hadsereg tudja, hol és kik tartják fogságban Gilad Shalitot, és azt is tudják, hogy Gilad Shalit még életben van. Gabi Askenázi tábornok elmondta, hogy Izrael emberfeletti erőfeszítéseket tesz azért, hogy Gilad Shalit végre kiszabaduljon a fogságából. Ezen kívül a biztonsági szervek és a mindenkori kormányok nem hagynak fel a többi eltűnt katona felkutatásával, élén Ron Adad navigátorral. Izraeli politikai szakemberek szerint Irán most is vissza fogja utasítani az Európai Unió által felajánlott ajándékcsomag tervet, melynek cserébe az uránium dúsítás felhagyására szeretnék elkötelezni a síita fundamentalista rezsimet. Aharon Abramovics, a külügyminisztérium vezérigazgatója szerint sürgősen kell komoly és határozott lépéseket tenni nemzetközi téren az iráni atomfegyverkezés leállítására. Amennyiben nem szigorítják még meg jobban a nemzetközi embargót az iráni rezsimmel szemben, akkor az iráni atomfegyverkezés egy visszafordíthatatlan folyamattá válik. Abramovics szerint a nemzetközi embargó eddig már hozott eredményeket, azonban további szigorító döntések hozatala szükséges. Áron Abramovics megjegyezte a rádiónak adott interjújában, hogy a külügyminisztérium nagy erőfeszítéseket tesz meggyőzni a német kormányt arról, hogy az irániakkal megkötött gázügyletet lemondja. Hebronban az izraeli határőröknek sikerült idejében megakadályozni egy palesztin arab terroristától, hogy megtámadjon zsidó embereket. Az arab terroristánál egy hatalmas kést találtak elrejtve a ruhájában. A terrorista elmondta a kihallgatása során, hogy szándékában állt imádkozó zsidókat megkéselni. A Gázából elmenekült Fatah aktivisták végül Jerichóban találnak menedéket, így egyeztek meg ma Amos Gilad a hadügyminisztériumból és Salem Fiad a palesztin autonómia miniszterelnöke. 38 Fatahos visszatért a gázai sávba, ahol a Hamas emberei azonnal letartóztatták őket. Eretz Iszrael jogügyi fórum nevű szervezet Ehud Barak hadügyminiszterhez fordult azzal a kéréssel, hogy követelje a palesztin autonómia hatóságától a halálra ítélt Izraellel való együttműködéssel vádoltakat cserében a Gázából kimenekített Fatah szervezet embereiért. Amikor katonáink életüket veszélyeztetik, hogy megmentsenek Fatahos terroristákat, akkor erkölcsi kötelességünk követelni a palesztin autonómiától, hogy engedje szabadon azokat, akik Izraelnek segítettek. A hadügyminiszternek remek lehetőséget támad követelni végre kölcsönösséget Abu Mazenéktől, jelentették ki az Eretz Iszraeli Jogi Fórum tagjai. Moshe Sharon keleti szakértő szerint a gázai harcok nem igazi háború, nem egy polgár vagy testvérháború, hanem két nagy klán közötti hatalmi viszály csupán. Mindkét fél célja minél több pénzforrás megkaparintása, a hatalom megszerzése. Nincs különbség a Fatah és a Hamas terrorszervezetek végcélja között, csak mindegyik másmilyen formában próbálja elérni azt, vagyis a zsidó állam eltörlését. Sharon professzor szerint Izrael kormányának nem szabadna beleavatkozni ezekbe a hatalmi harcokba, és éppen ezért a kormány jobban tette volna, ha nem nyújt segítséget a Gázából elmenekülni kívánó Fatah terroristáknak. Abu Mazen feladata kellett volna, hogy legyen embereinek megmentése, és nem az izraeli biztonsági erőknek, jelentette ki Moshe Sharon professzor. Livni külügyminiszter asszony nem hajlandó magát elkötelezni arra, hogy a Kadima párton belül maradjon abban az esetben is, ha elveszítené a belső választásokat. Dália Icik és Cahia Negbi kadimás képviselők, akik olyan okmányt szövegeztek meg, mely kötelezi a belső választásokon részvevőket arra, hogy az eredményektől függetlenül minden esetre a Kadima pártban maradnak. Bár elvileg a párttagok megszavazták ezt az okiratot, mégis Livni és Mofáz emberei siettek kijelenteni, hogy nincs fontossága jelöltek szemében ennek a fogalmazmánynak. A kormány elhatározta, hogy a Negev sivatagban egy megújuló energiát előállító technológiai központot állít fel. Az energiaközpont felállítása 7 millió sékelbe fog kerülni, és 5 év alatt tervezik felállítani. Ilyi Sáj, kereskedelmi és ipari miniszter, aki a projekt támogatója szerint a kutatási és fejlesztési központ célja az alternatív és megújuló energiaforrás lehetőségek mindennapos és kereskedelmi használatra való kifejlesztése. Néhány héttel ezelőtt a jeruzsálemi óvárosnál folyó ásatásokban találtak több olyan pecsétet, melyik Dália ben Pashur és Jehokál ben Shelmiyahu nevét viselik. Dália ben Pashur és Jehokál ben Shelmiyahu az első szentén idején élt két magasrangú miniszterek voltak, akik Jeruzsálem ostroma idején Citkiáhu királytól követelték Jirmiáhu proféta megületését, miután a két miniszter szerint a proféta demoralizálja a népet. Mindezt eddig az Ószövetségben lehetett olvasni, most azonban valóssá váltak a szereplők egy része is a pecsétek feltárásával. Eddig tartottak híreink, és most Ádám Ráhel felvétele következik.
Telerebe és a zsenigyártó iskolák. Vannak, akik Telerebe összetett személyiségére, a benne dúló viharokra úgy emlékeznek, mint egy görög sorstragédia főszereplőjére, írja könyvében Egri György. Akinek az a szerencse jutott osztályrészül, hogy személyesen ismerhette Telerebét, egyetért ezzel a megállapítással. Ő maga azt állítja, hogy gyermekkora első 6 esztendejére emlékszik vissza úgy, mint a viszonylagos nyugalom éveire. 1914-ben kitört világháború idején volt 6 éves. Elalvás előtt önmagának mondott meséket, vagy ismételgette. Egy percben 60 másodperc van, egy órában 3600 másodperc, egy napban 84000, egy hónapban, stb. Mire a számítások végére ért, álomba merült. Édesapja, Teller Miksa, Érsekújváról költözött Budapestre, ahol a Pázmány Péter Egyetem jogi karát látogatta. Csak akkor engedte meg magának, hogy családot alapítson, amikor már férhez adta 3 nővérét. 32 éves korában ismerkedett meg Deutsch Ignác bankár, a lugosi textilgyáros leányával, a kitűnő nevelésben részesült Deutsch Ilonával. Ilona művészi színvonalon zongorázott, és több nyelven beszélt. Rövid idő után házasságot kötöttek Budapesten, a Kozma utca 3 számban béreltek lakást. Onnan költöztek majd később a Szalai utcába. A Deutsch és Teller család a zsidópolgári réteghez tartozott. Otthonukban a magyar és a német kultúra dominált. 1905-ben megszületett kislányuk Emmi, és 1908. január 15-én Ede a kisfiú. Ilona a barátnővel sétált Ede születése előtt néhány héttel. A barátnője meglepetten látta, hogy Ilona a tereket, utcákat figyelmesen nézegeti, méregeti. Keresel valamit? Igen, válaszolta Ilona. A születendő kisfiamnak a majdani szobor helyét. Úgy érzem, világhírű lesz. A kisfiú neve Ede lett. Később az angolos hangzású Eduardra változtatta. A kisede alig szólalt meg 3 éves koráig, de mint aki be akarja hozni a késést, egyszerre folyékonyan kezdett beszélni. Se szeri, se száma a róla keringő anekdotáknak a továbbiakban is. Amikor iskolába kezdett járni, a többi elsős még csak ismerkedett a számokkal, amikor Ede már több számjegyű szorzási műveleteket végzett fejből. Híresek kételkedéseinek történetei is. Az egyik hittanórán a hittantanár elmesélte, hogy kezdetben Isten teremtette az eget és a földet. Ede gyermeki ártatlansággal kérdezte: tessék mondani, ki teremtette az Istent? Amikor a tanítóbácsi arról beszélt, hogy a kígyót álnokságáért Isten azzal büntette, hogy a hasán kell csúsznia, Ede kérdése így hangzott: hogyan közlekedett a kígyó a büntetés előtt? 1918-ban Ede befejezte 4. évet a budapesti Mellinger magániskolában. Szülőknek dönteniük kellett. Latolgatták, hogyan tovább. A híres piarista Fasori evangélikus gimnáziumot is számításba véve a Trefort utcai mintagimnáziumra esett a választásuk. Valószínűleg az is befolyásolta határozatukat, hogy az iskola megalapítója Kármán Mór a Budapesti Tudományegyetem professzora volt. Őt bízta meg Eötvös József oktatásügyi miniszter, Eötvös Loránd édesapja még 1869-ben, hogy létesítsen egy felvilágosult szellemben oktató gimnáziumot. Ez alig 2 évvel a kiegyezés után történt. Ebben a gimnáziumban végzett Tivadar, illetve Tódor, és még néhány tudósá vált magyar zsidó, köztük Teller Ede is. Kármán Mór munkássága felkeltette a császár figyelmét is, ezért Albrecht főherceg nevelését rábízta, és nemesi címet adományozott a gimnázium alapítójának. Kármán Tódor 1881. május 11-én született, és a nagy, 27 évi korkülönbség ellenére Teller Edéhez élete végéig mély barátság fűzte. Amint már említettem, Kármán az első baráti köréhez tartozott. Kármán édesanyja a legendás prágai matematikus Löw ben Bezalel leszármazottja volt. A hagyomány szerint Löw rabbi építette a gólemet, vagyis az első robotot, a komputerkor szimbólumát. Róla nevezték el a Rehovoti Weizmann Intézet első számítógépét. A Budapesti Műszaki Egyetem egy történésze segítségével eljutottam a Kozma utca 3-as számú alatti épülethez, amelyben a fiatal Teller házaspár bérelt lakást. Amikor a 90-es években Tel Avivban találkoztam a Teller házaspárral, mármint a fiatalabb Teller házaspárral, megmutattam Edének és Micikének a házról készült felvételeimet, de sajnálatomra nem ismerték fel az épületet. Kiderült, hogy nagyon rövid ideig laktak ott, és nem maradt sok emlékezetükben. Akkor nyugodtam meg, amikor Marx György a Más lakók érkezése című könyvében a hely, mint Ede szülőháza van megemlítve. Tehát én nem tévedtem, amikor lefényképeztem az épületet. A Teller házaspárral többször találkoztam izraeli tartózkodásuk alatt. Sok kirándulást tettek az országban, ellátogattak a Galilba is. Egyik találkozásunk alkalmával a Tel Avivi Hilton szállóban ismét elétettem a Kozma utcai fotót, és megkérdeztem: mire emlékezteti önt, professzor úr, ez a kép? Mire kellene emlékeztessem? Kérdezte ő mosolyogva. Ez az ön budapesti szülőháza. Igen? Érdekes, nem emlékszem rá. Nem mertem vitába szállni vele, más témára tértünk át, a Galilban tett kirándulásokról számolt be részletesen, természetesen magyarul. Mindig büszkeséggel fog eltölteni, hogy személyesen ismertem őt, beszélgethettem vele.
Keller Tibort hallották a sorozat következő részét 1 hét múlva. Hallhatják ismét. És végül az időjárásról: a várható legalacsonyabb éjszaka és legmagasabb nappali hőmérséklet a fővárosban, Jeruzsálemben 18-29, Tel Avivban és Haifán 25-32, Persőván 23-34 és Éláton 27-40 Celsius fok között ingadozik. Kedves hallgatóink, önök a Kol Iszrael magyar nyelvadását hallották Jeruzsálemből, Izrael fővárosából. Most búcsúzunk, Shalom ve'erev tov, Mirushalayim.